Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt evangéliumi szentigét, amelyet megírva találunk a János írása szerinti evangélium 16. fejezetében, a 16. verstől a 23-ig a következőképpen. Jézus mondja, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Egy kis idő, amíg nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Ezt kérdezték. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, amit mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony mondom nektek, hogy sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem beheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A bevezetőben hallottuk már, hogy mennyi minden van a mai ünnepi istentiszteleten, hogy egyfelől emlékezünk ennek az gyönyörű szép imaház felszentelésének 11. évfordulóján, de hálásak vagyunk azért is, hogy sokan presbiteri gyülekezet vezetői tisztséget végeztek a közösség javára, és születésnaposokat is köszönhetünk. Ez egybecseng egyébként a mai igénkkel, amelyben Jézus sokszor szó kerül erről, Jézus beszél a kis időkről, és ezért én elsőként azt a gondolatot fogalmazom meg, hogy milyen különleges ajándéka az Úristennek, hogy gondolatban mi szabadon mozoghatunk az időben. Szabadon mozoghatunk. Jézus is, amikor tanítványaihoz szól, beszél két pici kis időről, ami előttük van akkor még. Persze mi most visszanézve, visszautazva az időben is, idézzük föl ezeket a szavakat a Bibliából, de ott a tanítványok, mikor hallották, még előttük volt, aztán utána visszaemlékeztek rá, mert szabadon mozogtak az időben. És ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes. És amit ugyancsak megfigyelhetünk ebben a bibliai szövegben, hogy nem egyszerűen csak mozognak szabadon az időben, gondolatban, hanem ezekhez az állomásokhoz érzelmek kapcsolódnak. Jézus arról beszél, egy kis idő, és nem láttok engem. Mi tudjuk, hogy itt Jézus arról beszél, hogy ami előttük van, és a tanítványoknak egyébként nagyon megrázó lesz, Amikor őt elfogták, megkínozták, keresztre feszítették, amit a tanítványok nem is értettek, annyira megrendítette őket, noha Jézus beszélt nekik erre előre. De Jézus arról is beszél, hogy lesz egy újabb kis idő, ami elterik néhány nap, és akkor majd újra látjuk egymást, és akkor pedig öröm tölti el a szíveteket. És tudjuk, hogy milyen dinamikusan járta át az embereket ez a két teljesen ellentétes érzés. Talán egyik bibliai történetben sincs meg annyira képletesen, mint az Emmausi tanítványok történetében, ahol ez az időbeli utazás, ez tulajdonképpen pillanatokon belül teljesen meg tudja változtatni őket, hiszen a gyászuk fájdalmával mentek Jeruzsálemből Emmaus felé, hozzájuk szegődött az az akkor ismeretlennek tűnő idegen. Mi persze tudjuk, mert ismerjük a bibliai történetet, hogy a feltámadott Jézus volt az, de, és ez nagyon mutatja, hogy milyen mély gyász és fájdalom töltötte el őket ott és akkor, hogy nem ismerik föl, mert föl se néznek. Ismerjük ezt az érzést, amikor valaki a fájdalmainak a csapdájában van, és csak lógó orral lefelé néz, nem lát, nem hall szinte semmit, mert beletemetkezik a fájdalmába. Borzasztó ez az érzés, de tudjuk, hogy ez bármelyikünket elérhet. Vannak ilyen mély fájdalmak, amikor az ember teljesen beszűkül. És aztán, amikor beszélgetnek, még el is mondják, megosztják vele a fájdalmukat, hogy pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. És mennek hosszasan, és nem veszik észre, hogy ott van mellettük, karnyújtásnyi távolságra. Ez egyébként képletes, mert ezzel sokszor mi is így vagyunk. Velünk jár, és nem veszük észre. Ott van közel, és mi úgy élünk, mintha nem lenne a közelünkben. De aztán, amikor odaérnek, és asztalhoz ülnek a keleti nagy vendéglátó szokások szerint, akkor a kenyér megtöréséről fölismerik, és valami robbanásszerű nagy élményben van részük, mert egy pillanat alatt rájönnek arra, hogy valami egészen másról van szó, és ekkor ott, akkor végbe megy bennük is egy kisebb fajta csoda, hogy az ernyett tagjaik megtelnek erővel, és az addigi szomorúságuk elpárolog egy pillanat alatt, és indulni akarnak vissza Jeruzsálembe, mert nem tudnak megmaradni a helyükön, mert el kell mondani a jó hírt, mert ez az életüket, az egész lényüket, távlatokat meghatározza. Nagyon különös az, hogy tudunk gondolatban mozogni az időben. Egyébként mi Isten tiszteleteken mindig ezt tesszük, hiszen akárhányszor felolvasunk egy bibliai szöveget, egy kicsit mindig visszautazunk az időben, nem is kicsit, ezek nem kis idők, itt évezredeket utazgatunk gondolatban. És hát amikor személyes élményeink vannak, akkor is utazunk az időben, és azokhoz is érzelmek kapcsolódnak. Az én édesapámnak ma lenne a 99. születésnapja. És amikor kaptam egy SMS-t, hogy édesapám 99 éve született, akkor bennem is jöttek elő az emlékek, mert ez így működik. Gondolatban a testvérem földobta a témát, mi pedig gondolatban már is mentünk, és idéztük föl a vele átélt élményeket, emlékeket, mert ez így működik, hogy utazunk az időben. És van olyan, amikor nem egyedül utazunk, hanem társakkal. Ahogyan most egy gyülekezet emlékezik a 11 évvel ezelőtti szép ünnepségre, gondolom, hogy a jelenlévők közül nagyon sokan itt voltak. Jól emlékeznek rá, hogy mi történt, sőt nem csak arra, ami az ünnepi istentiszteleten történt, hanem az előzményekre is. Van, aki még a kukoricaföldre is emlékszik, van, aki az alapásásra is emlékszik, és sok-sok élmény összekapcsol bennünket, mert tudunk mozogni szabadon, gondolatban legalábbis az időben. Az én vejem esküvői fotós, és én mondtam, hogy neked nagyon szép szakmád van, mert te tulajdonképpen gyönyörű pillanatokat rögzítesz, és egy csomó embernek olyan emlékeket adsz a kezébe a fotókon keresztül, amit szívesen fognak majd megnézni, és visszautazva erre, ezekhez a pillanatokhoz, ezt föl tudjátok együtt idézni, és ezek jó érzéseket keltenek bennünk. Persze a rossz élmények is meg tudnak maradni, és ezekhez is oda-oda utazunk, néha egyébként akaratlanul. Vannak emberek, akik nem tudnak szabadulni a rémálmaiktól, a rémséges történetekről, amelyeket akár gyerekkorukban átéltek. Ezért nagyon vigyázni kell, hogy lehetőleg ilyen traumákat egymásnak ne okozzunk. Van, amitől nagyon nehezen tudunk szabadulni is. És van, hogy emiatt nem tudnak akár családtagok egymással kibékülni, mert volt egyszer valami, ami rosszul sült el, rosszat szólt, vagy rosszat tett valaki, és nagyon nehezen dolgozzuk ezeket föl. Tudunk utazni előre-hátra az időben, és nagy ajándék, hogy így van, és hogy milyen nagy veszteség, amikor ebből valaki kibillen, azt akkor látjuk, amikor olyan testvérekkel találkozunk, akiknek a memóriája már megkopott, akiknek ez nem adatik meg. Én beszélgettem idős emberekkel, nyilván a mi hivatásunkhoz hozzátartozik, hogy olyanokkal beszélgetünk, akiknek a memóriája már nagyon beszűkült, és amikor egy beszélgetésben háromszor mondja el ugyanazt a történetet, mert nem tudja, hogy már elmondta. Ez borzasztó. Sőt, olyan idős néninek a betegágya mellett is megálltam lelkészként, hívtak, hogy most már nagyon kevés lehet a néninek hátra, és próbáltunk beszélgetni, persze semmire nem emlékezett, semmi nem jött elő, nagyon keserves volt az egész, de felemelő élmény volt az, hogy amikor a liturgiának bizonyos elemeit mondtam, azt mondtam velem együtt, mert sokat hallotta. És érdekes, hogy neki, akinek a memóriája már megkopott, nem működött, érdekes módon ez beégett, mert sokat vett részt, és a mi atyánkot messziről, kívülről fújta, és fantasztikus élmény volt, hogy mégis összeköt bennünket ezzel a testvérrel, aki egy kicsit lemaradt, mert a memóriája elhagyta már, de mégis volt közös élményünk, és közös tapasztalatunk, és közös hitélményünk. De itt tovább lépünk, mert miközben gondolatban mi szabadon mozgunk az időben, a valóságban nem. És ez nem egy olyan egyszerű dolog, nem is könnyű megemésztenünk. Pirinszki idézi Simone Weilt, aki azt írja, tér és idő keresztjére vagyunk mi verve emberek. Még a térben úgy, ahogy tudunk mozogni, le tudjuk úgy, ahogy győzni a lehúzó erőket, gyalogosan, vagy biciklivel, vagy nem tudom, autóval, vagy repülőgéppel, többé-kevés nagy energiákkal le tudjuk győzni ezt a fajta lehúzó erőt, de időben nem vagyunk szabadok. Mint egy nagy futószalagon halad az életünk, amire kiki valamikor rálép, amikor megszületik, és nagyjából egyenletes sebességgel visz bennünket, még ha bizonyos élethelyzetekben úgy is érezzük, hogy kicsit gyorsabban megy, máskor úgy érezzük, hogy lassabban. De az idő könyörtelenül megy előre, és még kis időkre se tudunk se előre, se hátra mozogni, azon túl, ahogyan visz bennünket a futószalag. Ez nem olyan jó érzés. Az embereket ez sokszor nyomasztja. Amikor az édesanyámmal beszéltem, és elég hosszú életet él, de az élete utolsó éveiben mondta valamikor, hogy tudod, fiam, amikor visszagondolok az életemre, olyan rövidnek tűnik, olyan gyorsan elment. És hadd mondjam azt, hogy az Isten felől nézve ez is egy kis idő, a mi földi életünk. Néhány évtized. Gyorsan elrepül, ahogyan mondja a Zsoltáros. 70 esztendő vagy 80, nagyobb részük hiába való fáradtság, és itt egy másik fontos kényszerpályára is hadd utaljak. Mert nem csak az a kényszerpálya, hogy az idő egy irányba megy, és abban nem tudunk mi előre-hátra mozogni szabadon, úgy, mint gondolatban. A valóságban nem tudunk. Hanem van egy másik kényszerpálya is, amiről Pál apostol beszél. Ezt mondja, hogy nem azt teszem a jót, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. És azért ez egy elég fájó dolog, hogy kényszerpályán vagyunk, mert nem vagyunk mindig urai saját döntéseinknek se. És ez eléggé nyomasztó. Az időben való mozgásunk a valóságban nem lehetséges, még ha fantáziálunk is róla. még kis időket sem. Az én fiatal koromnak az egyik ilyen fantasztikus filmje volt a Vissza a jövőbe című film. Ez 85-ben készült ez a film. Én 92-ben jártam Amerikában először, a testvérbátyám ott él és meghívott, és elvitt a hollywoodi filmgyárba, és ott ez volt az nagy attrakció, hogy a Vissza a jövőbe díszleteit, meg sok-sok mindent ott végig lehetett nézni. Én kipróbáltam az időgépet is, csak úgy mondom érdekességképpen, persze csalódásért, mert nem működött. És ez egy nagyon érdekes dolog. Ennek a filmnek egyébként az alapsztoria az az, hogy ugye szeretnének visszamenni az időbe, és van egy professzor, Doki, aki hát kitalálja, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Nagy energia kell az idő legyőzésére, és ezért plutónium kell, mert ugye akkoriban az atombombának ez volt az egyik alapanyaga, és terroristáktól szerez valahogyan, nem tudom, hogy hogyan. A lényeg az, hogy a terroristáknak ez nem tetszik, hogy szerzett tőlük, és lelövik. De a gép már be van üzemelve, és a barátunk az valahogyan beül, és valamit beállít, és a szüleinek az ifjú korában találja magát, és két dolog izgatja őt, egyrészt az, hogy ne kövessen el olyasmit, amivel a saját létét lehetetlenné teszi. Ugye ott ismerkednek a szülei, nehogy megzavarja őket. A másik, hogy vissza kéne jutni a valóságba, de ugye a professzor meghalt, de ott visszautazva az időbe, ott még élt fiatalon, és az ő segítségével rájön arra, hogy majd lesz egy nagy villámcsapás, amiben több atombombának megfelelő energia fog majd megjelenni, bele fog csapni a városháza, nem tudom, épületébe, és hogyha azt becsatornázza a gépébe, akkor vissza tud menni. Jó. De ami nagyon érdekes, hogy úgy próbálja beállítani az időskálát, hogy a valóságos időnél 10 perccel visszább érkezzen, hogy a professzort még megmentse. Hogy föl tudja venni a golyóálló mellényt, hogy túlélje ezt a bizonyos... Na mindegy. A lényeg annyi, itt a filmet most befejeztük. A lényeg annyi, hogy az időbeni utazás fantázia regényeinek, filmjeinek a legtöbbje tulajdonképpen arról szól, hogy helyrehozzuk a világban elrontott dolgokat. És ez megrendítő egyébként, mert ez azt jelenti, hogy a filmek, a könyvek írói, a filmek készítői tulajdonképpen tisztában vannak azzal, hogy ebben a világban sok minden nincs rendben. Hogy ebben a világban sok minden elromlik. Hogy ezen a kényszerpályán elkövetünk olyan dolgokat, amiket nem kéne. Átélünk olyan dolgokat, ami megráz bennünket, mert borzasztó, mert tragédia. Tudnánk mesélni mindannyian sok-sok ilyen történetet. Számtalan tragédiáról tudok én is, gyülekezeti tagokról, akiknek a testvérét elütötte egy autó, teljesen szabályosan ment a járdán, és egy pillanat alatt meghalt, fiatalon. Ilyen történetek, és nem tudunk rá mit mondani, borzasztó, nem lehet visszafordítani, nem lehet két lépéssel arrébb menni, egy kis időt hátra menve, hogy máshol csapódjon az autó, nem lehet megoldani. És ez tragikus. És érdekes az, hogy mi az időben való kényszer utazásunk tüneteit persze valamelyest megpróbáljuk el rejteni. Mert bennünket is zavar, hogy meglátszik rajtunk az idő múlása. Hogy őszül a hajunk, hogy ráncosodik a bőrünk. És néha tévében nézem a különböző szereplőket, akiket gyönyörűen előkészítenek, olyanok, mintha tinédzserek lennének, mikor már túl vannak a 70-en, és az érdekes az, de tényleg az érdekes az, hogy az arca egész fiatal, mert minden el van tüntetve, a nyakánál meg látszik, hogy már nem. A kezén is látszik, hogy nem. Nem lehet olyan könnyen el, de jellemző ránk, hogy szeretnénk eltüntetni, nem tudunk vele mit kezdeni. És én hadd mondjam el, kedves testvérek, hogy a mi fantasztikus hírünk az mégiscsak az, hogy miközben kényszerpályán vagyunk, azért, mert az idő futószalagja az megy, szalad, és az életünk ideje fogy, és nem tudjuk helyreállítani, mert az időben egy kis időt se tudunk visszamenni, de amiről ma az ige beszél, az a kis idő, ami előttük van, meg az a másik kis idő, mert megint előttük van, akkor még a tanítványoknak, nekünk már mögöttünk, de a világtörténelem legnagyobb eseményéről szól. ez a bibliai utalás, amiről Jézus beszél, az egy fantasztikus hír. Az, ami a tanítványokat Jézus előre tudta, hogy érzelmileg meg fogja rázni, amikor Jézus meghal, amikor borzasztó körülmények között megkínozzák, keresztre feszítik, és a tanítványok azt hiszik, hogy összedőlt a világ. És amikor aztán harmadnapra föltámad, és ennek a hírét veszik, pláne amikor nagy lassan az ő türelmetlen, hitetlen természetük földolgozza ezt, és hitre jutnak, Tamásnak még tapintani is kell ehhez, akkor viszont olyan erő járja át őket, és olyan távlat, olyan remény költözik a szívükbe, ami fölfoghatatlan. Ami fölfoghatatlan. Tehát az egyház 2000 év óta tulajdonképpen abból a hírből, abból a csodából él, amiket az első generációs tanítványok éltek át. Természetesen nem abból él, hanem abból, ami a csoda mögött van. De a tanúknak az a fajta mély elköteleződése és hite, ami az első generáció, tehát a tanítványoknak az életében kiábrázolódik, hogy ezek a gyáva tanítványok, mert azok voltak előtte, hogy hogy jutnak olyan erőre, hogy mártírokká lesznek, hogy az életüket adják, hogy ezt a hírt továbbadják, ez fantasztikus. Ez egy nagyon komoly örökség az egyház, a mindenkori egyház számára. De mi itt tovább lépünk egy lépést, mert Jézus egy fájdalmas példával zárja ezt a mai szakaszunkat, a szülőnő példájával. Fájdalmassal, és mégis reményt hordozóval. És hadd utaljak arra, hogy a szülőnő képe a Bibliának az elején is előkerül. A bűnbeesés történetében, a teremtés történet után, amikor Ádám és Éva elkövetik a szakítás nagy bűnét, és az Úristen ítéletet tart a kígyó, az asszony és a férfi fölött is, és az asszonynak kirót büntetésben említi azt, hogy fájdalmas lesz a terhességed, és fájdalommal fogod szülni a magzatjaidat. Itt hadd mondjam el azt, hogy mintha ott a bűnbeesés követő szakaszban arról lenne szó, hogy még a világra jövetelünk fájdalmas volta is arra emlékeztet, figyelmeztet és hívja föl szülőknek és születő gyermekeknek a figyelmét, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Ebben az életben valami nagyon-nagyon nincs rendben, ami rendezésre vár. És érdekes az, hogy itt ebben a mai szakaszunkban a szülőnő képe teljesen más összefüggésben kerül elő, mert amíg ott ez a büntetésnek és a végletesen elrontottnak a jelzését hordozza, hogy fájdalom már erre a világra jönni is, érdekes, hogy ebben a szövegben, ahol Jézus a saját kereszthaláláról és feltámadásáról beszél, itt viszont már arról van szó, hogy a második része kap hangsúlyt, a szenvedést követő öröm. Hogy a szenvedés örömre változhat, és ez összefügg azzal, ami a Golgotán történt. Nagyon szorosan összefügg. Az a kis idő, ami a szenvedést hozza, aztán a feltámadást hozza, az tulajdonképpen távlatot nyit az embernek, aki kis időt él itt a Földön, de az örökké valóságot annak ellenére lehetővé tette a számunkra az Isten, hogy egyrészt meg nem érdemeljük, annak ellenére, hogy mi az időben nem tudunk visszamenni, nem tudjuk helyrehozni, nem tudunk még 10 percet se visszamenni, hogy valakire rárakjunk egy ilyen golyóálló mellényt, meg nem tudunk baleseteket, meg rossz döntéseket helyrehozni így. De Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása, és az ő bűnbocsátó irgalma, ami mindezekben benne van, az tulajdonképpen elhozta számunkra az esélyt. És ez nagyon nagy hír. És jubiláte vasárnapján, amikor mi tulajdonképpen sok dolog miatt adunk hálát, és sok mindenért örülünk, örülünk a születésnaposokkal, akik most hálát adnak valamennyi életévükért, hogy a világra jöhettek. Hálát adunk az édesanyákért, akik végig szenvedték ezeket a szüléseket. Én magam is, amik ugye szokták mondani, hogy azért szülnek a nők, mert a férfiak nem bírnák ki. Lehet, hogy így is van. Mi hiába mondjuk azt, hogy mi nagyon erősek vagyunk, ezt akkor lehet látni, amikor apás szülések vannak, és az apákat mosdatják az ápolónők, mert ők ezt nem bírják. Ez tényleg így van. És tehát belegondolunk abba, én őszintén szólva ennek a mai igének most egy ilyen mozzanatára figyeltem föl, ez korábban nem tűnt nekem föl, hogy örömre változik. Tudjuk, hogy van ilyen, hogy bizonyos anyagokat termel a szervezet, és egy ilyen természetes fájdalomcsillapítás is van ennek a borzalmas fájdalomnak a végén. De arra jöttem rá, hogy milyen különleges az Úristen, hogy valahogy tényleg feletteti ezt a szörnyűséget. Én biztos nem születtem volna meg, ha nem így lenne, mert én hetedik gyerek vagyok a családban. És nem tudunk eléggé hálás lenni az édesanyákért, a születésnaposokért, nem tudunk eléggé hálásak lenni ezért az imaházért, az itt kialakuló közösségért, nem tudunk eléggé hálásak lenni azért a csodáért, amiért egyébként az imaház is épült, hogy szóljon erről a helyről is, meg más közösségekben is az Isten bátorító igéje, hogy bár kényszerpályán vagyunk bizonyos értelemben, és a bűn rontása jelen van a világban, annak minden szörnyűségével, háborúkkal, veszekedésekkel, meg nem bocsátásokkal, minden borzalommal, de mégis ott van annak a csodának a lehetősége, hogy lehet bűnbocsánat, lehet új élet, lehet a halálból jöhet az élet, és a reménytelenségből a reménység, és a kis földi élet után az örökké valóság. Nem magunkért. Jézus Krisztus szeretetéből. Amen. Imádkozzunk. Urunk, amikor gondolatban utazunk az időben, amikor régi emlékeket idézünk föl, amelyek néha örömmel töltik el a szívünket, máskor talán fájdalommal vagy szomorúsággal. Amikor küszködünk azzal, hogy a valóságban nem tudunk utazni az időben, hogy nincsenek tényleg időgépek, hiába fantáziálunk róla. Olyan csodálatos felfedezni azt, hogy amit mi a múló kényszeres időben, a bűn miatti kényszerpályán rosszat elkövetünk, annak föloldására, megoldására mégis van esély azért, amiről a mai igében szóltál, hogy elkövetkezett az, amiért eljöttél ebbe a világba, elmentél egészen a keresztig, de megtörted a bűn és a halál hatalmát, győztél és a benned bízókat, a benned hívőket a győzelembe szeretnéd elvezetni. Köszönjük ezt az esélyt, ezt a lehetőséget és ezt az ajándékot. Köszönjük, Urunk, hogy így ünnepelhetjük ennek az imaháznak a felépültét, amelyben rendszeresen szólhat a te igéd, szólhat a jó hír, az örömhír. És köszönjük, hogy az a távlat, amit Jézus Krisztusban elkészítettél, az a miénk lehet. Kérünk, áld meg ünnepünket, áld meg életünket.